Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Köszöntöm mai vendégemet, a Teleki család egyik igen ifjú tagját, Teleki Lórántot.
Sok szeretettel szeretném köszönteni én is a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek és beszélhetek.
A Teleki család Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb politikai, financiális és szellemi befolyással rendelkező arisztokrata családja volt, számos igazi hazafit adott Magyarországnak. Legismertebb számunkra talán Teleki Pál, aki többszörösen megválasztott országgyűlési képviselő volt, külügyminiszter volt, 1939-től haláláig miniszterelnök volt. Nevéhez köthető az úgynevezett vörös térkép, amely a világ egyik első olyan térképe, amelyen a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását népsűrűség figyelembe vételével rázolták. A család nagyon sok hazafit adott még. Teleki Mihály Erdély kancelláriát, Teleki Sámuel Afrika kutatót, Teleki József Akadémia könyvtár alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke. Emellett főispánok, miniszterek, írók, és még sorolhatnánk hosszú percekig a nevesebb és kevésbé közismert családtagot.
Nehéz igazság szerint kiemelni konkrétumokat a felsorolás. Borzasztóban büszke vagyok arra, hogy a család tagjai ennyi mindent tettek a hazáért, és hogy ilyen sok jeles képviselőt adhatott a család a hazának. Tulajdonképpen annyit érdemes elmondani előjáróban a Teleki családról, hogy alapvetően Boszniából származik a család, ekkor még nem is Teleki volt a neve, hanem Garázda volt a neve. Ez egy nem túl hízelgő kifejezés. Abban az időben egész egyszerűen egy boszniai helyiségnevet így magyarosítottak, ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy magyarul ki lehessen ejteni a családnak a nevét, így lett Garázda a családnak a neve. Később aztán a Garázda család az sokágra vált, tulajdonképpen a Garázda család leszármazottaiak, a Horogszegyi Szilágyi család is, így Szilágyi Erzsébet, de akár Janus Pannonius is ugye ezen az ágon ide sorolható, és az egyik ág a Széki ág, illetve egyik a másik ág a Teleki ág. Ez a Széki, illetve a Teleki ág később a 17. században egyesült, ekkor kapta meg a család a grófi rangot, illetve a Római Szent Birodalmi grófi rangot, ugye az általad is említett Teleki Mihály révén, aki Erdély kancellárja volt, és tulajdonképpen az a Teleki család, aki az újkorban, illetve a legújabb korban aktív szerepet játszott a magyar történelemben és közéletben, azt Teleki Mihályra vezethető vissza.
Igen, hát ilyen komoly családi hagyaték mögött, amelyből sajnos a történelem viharában túl sok fiskális hagyaték nem maradt meg, széthordásra került, de annál nagyobb szellemi hagyaték az mondhatjuk nyugodtan, hogy megmaradt. 22 évesen sok komoly munkában veszel részt, jogász vagy.
Joghallgató
vagy, igen. Több versenyt is megnyertél. Ez nálad ez belülről fakadó elvárás?
Kicsit rögtön így az általad elmondottaknak az elejére szeretnék visszatérni, ugyanis, hogyha fiskális anyagi értelemben véve azért a családnak a helyzete hát egészen kétségbeejtő lett a II. Világháborút követően. Mindazonáltal, hogy valami derítő is elhangozzon, azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolgot, a szellemi örökségünket, azt nem tudták elvenni. Egy rendszer sem tudja elvenni, és reméljük, hogy nem is lehet. Ez talán a legeslegfontosabb az egészben, ugyanis ez a szellemiség, ez az identitás tudat, és ez az a világnézet, ami tulajdonképpen hát végigkíséri az életemet, és segít abban, hogy tudatosan próbáljak meg cselekedni, akár a mindennapok folyamán is. A családi háttér milyen befolyással van így a szakmai teljesítményre, amit említettél? Alapvetően szerintem az embernek az a helyes állapota, hogyha mindig törekedik a jobbra. Talán itt nem is a versenyeket szeretném kihangsúlyozni, hiszen az egy individuális eredmény, és én a saját szempontomból, ami köszönhető a családi neveltetésnek is, sokkal fontosabbnak tartom inkább azokat a közösségi sikereket, azokat a közösségi eredményeket, amelyek végső soron a krisztusi tanításokból is levezethetőek, és ezért fontosabbak is nagyon gyakran, mint az individuális eredmények. Az ELTE-n tagja vagyok egy szakkollégiumi szervezetnek. Sokat dolgozom azért, hogy ez a szervezet egy jobb közösség legyen, illetve hogy ezt a szervezetet ki tudjuk terjeszteni, és minél több hallgatót be tudjunk vonni, nyilvánvalóan a szakmai szempontokat is figyelembe véve. Azt gondolom, hogy ez az a közösségi kör, amelyben én 22 éves koromban így tevékenykedni tudok, és talán egy kicsit így hozzájárulni a fejlődéshez, és hát igazából ezzel a szervezettel számos gyűjtést szervezünk, úgy definiáljuk magunkat, hogy szeretnénk a társadalmi felelősségvállalást nem csak a szakkollégiumra szűkíteni, véradást szervezünk, karácsonyra már harmadjára fogunk szervezni gyűjtést Kárpátaljára, a rászoruló honfitársainknak. Azt gondolom, hogy egy hallgatóhoz képest, illetve egy hallgató közösségéhez képest nagy eredményeket tudhatunk magunk mögött, és erre büszkék is vagyunk közösségi szinten, kihangsúlyozva, hogy közösségi szinten.
Értem, ez a közösség, akkor jól értem, akkor az egyetemen.
Igen.
Hányan vagytok körülbelül, és hogy lehet tudni valamit a tagjaikról? Tudják, milyen családi háttérrel rendelkezel, vagy hogy ez számodra teljesen mellékes dolog?
Én ezt nem szoktam kihangsúlyozni, de valamiért ez azért kitudódott. Nagyon sokan rá szoktak keresni a saját nevükre a Google keresőjében. Én is egyszer ezt megcsináltam, és most már tudom, hogy honnan jött ez. Viszonylag egy korai keresési találatban gyakorlatilag el lehet jutni a Macsénak a lexikonjáig, ahol a családtagok, illetve hát a család, mi családunk legalábbis bizonyosan egészen szépen fel van töltve a Macsénak a családfa adatbázisába. Hát mit lehet tudni igazából a szervezetről, a tagokról? Egy organikusan fejlődő, alulról építkező közösség vagyunk, akik amellett, hogy szeretnének a szakmájukban minél professzionálisabb szintre emelkedni, nem feledkezünk meg arról, hogy magyarok vagyunk, és kötelességeink vannak a hazánk felé.
22 évesen mindenképpen ez nagyra csülést érdemel, hogy ennyire szívetelken viselitek nem csak az itthoni, hanem a határon túli embereket is. Ezen túlmenően nyilván van egy családi örökségetek, egy szellemi örökség is. Mit jelent ez számodra?
Ezen sokszor gondolkoztam, ezt nekem is nehéz egyébként megragadnom. Sokkal nehezebb szavakkal kifejeznem, talán ez a legnehezebb ebben. Azt gondolom, hogy ez egy felelősség, hogyha végignézek a rokonságomon, végignézek a családfámon, és esetleg olvasok is, próbálom kutatni a családomat szabadidőmben nyilván a lehetőségeimhez képest, akkor szembesülök igazán azzal, hogy tulajdonképpen az, hogy én itt lehetek, az milyen küzdelmes múltnak az ára, illetve milyen küzdelmes múltnak a kifejeződése valahol. És ez egy olyan felelősségtudatot ébreszt föl bennem, hogy én sem ülhetek tétlenül. Nekem is meg kell vívnom a magam korában a saját harcaimat, ami most már azért szerencsére szofisztikáltabb, mint amikor a kardok, illetve a puskaporos hordók robbantak. De úgy gondolom, hogy az egy nagyon naív és könnyelmű gondolat lenne, hogy nekem nincs feladatom. Ezt még nekem is meg kell határoznom egyébként, hogy mi az én feladatom, de tudatában vagyok annak, hogy felelősséggel jár viselni ezt a nevet.
Jól tudom, 3 testvéred van. Szüleid itt éltek végig Magyarországon, vagy pedig kivándoroltak adott esetben, mint említetted, ugye a 40-es éveknek a borzalmai elől.
Itthon maradtak. A családnak egy nagyobb részének, ugyebár hát nem volt más választása gyakorlatilag, tehát teleki névvel a szovjet csapatok bejövetelét követően nem volt szerencsés élni ebben az országban, de több más család is azt hiszem, hogy ezt elmondhatja sajnos magáról. A család akkoriban igazából az itt maradt család, a történelmi Magyarország területét értve itt maradt család, családnak két jelentősebb része volt, aki ugye nem hagyta el a szülőföldjét Erdélyben. Ott talán merem azt mondani, hogy sokkal zordabb körülmények között kellett élniük a családtagoknak. Például névváltoztatásra is szükség volt Teleki Kálmánnál, ő most Erdélyben tevékenykedik rendkívül aktívan, hogy egyáltalán el tudjon helyezkedni. Egyik napról a másikra az otthonukból kitelepítették őket egy pincehelyiségbe, és ott a szekrény tetején kellett például az éjszakát eltölteni. Édesapja a második világháború, tehát az én nagyapám a második világháborúban veszítette életét, így igazából egy özvegyasszonynak hát nem nagyon volt olyan nagyon sok lehetősége elhagyni az országot. Édesapámnak a nagynénje, Teleki Csilla szintén itthon maradt és támogatta az én nagyanyámat, tehát édesapám édesanyját felnevelni édesapámat, de hát azok sem voltak a legszerencsésebb körülmények. Jobban belegondolva, én nem is tudom, hogy lehet-e ezt egyáltalán elképzelni, hogy milyen sors várt a hasonló leszármazottakra már a kisgyermekkortól kezdődően.
A szüleid el tudták végezni az egyetemet, vagy az tanulásokat valamilyen módon akadályozták el?
Hát már nem csak az egyetemnél jöttek a problémák, a rendszer szintű és a rendszerből jövő problémák. Édesapámat már a gimnáziumba is nagyon körülményesen vették csak föl, piarista gimnáziumba vették föl az általános iskolából. A gimnázium elvégzését követően azt hiszem a 8. jelentkezésre vették föl őt a felsőoktatásba, egyetemre. Addig gyakorlatilag kovács volt, tehát a vasiparban dolgozott. Egész egyszerűen ez a klasszikus X-es gyerek kategória volt. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a naplóban egy X volt a neve mellett, ezzel is jelezve az oktatónak, hogy hát őt nem szerencsésebb protezsálni jellemzően a származása miatt. Édesapámnak egyébként úgy sikerült 8-adjára a felvételi, hogy előtte számos alkalommal 100%-os felvételit sikerült teljesítenie, tehát a maximum pontot, de hát voltak ehhez képest még eltérő szempontok is, sajnos ő ezt nem tudta teljesíteni, ami utólag visszanézve talán egy kis büszkeségre is okot ad, de hát ez nyilván az ő helyzetén akkor nem sokat segített.
Hát igen, ahogy mondtad is, a szellemi örökség vagy hagyaték az nem lehet elvenni az emberektől. Úgy tudom, hogy a testvéreid is elvégezték, vagy végzik az egyetemet.
Nagyon furcsa, ilyen unortodox szerkezetű lett a tanulmányok tekintetében a testvéreim között a megoszlás. Egyik bátyám, András, ő bölcsész, én ugye joghallgató vagyok, amire azt szokták mondani, hogy ez a gyakorlati bölcsész szakma, tehát hogy mi abszolút a humántudományok felé tolódtunk. Andrásnak a testvére, ő egy hittudományi iskolába jár, talán még ugye az is azért a humántudományok körébe sorolható, míg legidősebb bátyám Sándor, ő informatikus, neki van két gyermeke, az egyik villamosmérnök, és a másik pedig szintén informatikus.
Az egyetemen kívül hogyan töltöd el a hétköznapodat?
Én azt gondolom, egy fiatalnak egy kicsit talán bele kell gondolnia a saját felelősségébe is. Tehát, hogy el lehet tölteni úgy is a 20-as éveket, ugyebár a jogi kar az 5 éves, tehát, hogy mondjuk valaki 18-19 évesen leérettségizik, gyakorlatilag akkor már 23-24 éves, amikor kijön friss diplomás jogászként az egyetemről. Most ezeket az éveket el lehet tölteni úgy is, már a kora 20-as éveket is, hogy az ember bulizik, jól érzi magát, és mondjuk szombatonként igazából azt sem tudja, hogy hívják. De szerintem ez nagyon felelőtlen út. Szerintem az a helyes és talán az a kívánatos megközelítése az életnek már ebben a korai szakaszban, hogy ezt a sok energiát és ezt a nagy szabadságot, amit mondjuk az egyetem is ad például a gimnáziumhoz képest, ami sokkal kötöttebb, azt érdemes arra használni, hogy magunkat fejlesszük, ugyebár erre van a szakkollégium, és ennek egy aspektusa a munka is. Szerintem nagyon fontos, és ez egy óriási nagy hiányosság a legtöbb hallgatónak a körében, hogy az egyetemet gyakorlatilag úgy tölti el, hogy nem végez érdemi munkát, ahol megtanulja a munkával kapcsolatos felelősséget, tudja alkalmazni azt, amit tanult, szocializálódik egy munkahelyi környezetben, és hát én szeretnék igazából úgy, szeretném úgy hátrahagyni magam mögött az egyetemet, hogy nem az lesz az első gondolatom, hogy akkor most aggódnom kell az egzisztenciám miatt, hanem már van egy stabil munkahelyem, van egy magabiztos tudásom, tapasztalatom, és igazából most már azzal kell foglalkoznom, hogy meg tudjam teremteni azt a körülményt, amelybe tulajdonképpen a családomat is, a jövőbeli családomat is beleilleszthetem. Ez nagyon fontos, mert nagyon könnyű, nagyon gyorsan elszállnak az egyetemi évek, és hát a családalapítás az én generációmban már nagyon-nagyon kitolódik, és nagyon gyakran ez egy ilyen elhamarkodott dologgá válik, de ez viszont nagyon nem szerencsés, és ennek vannak anyagi aspektusai is, ezek ellen viszont az egyetemi években már lehet tenni. A baráti közösségem, baráti társaságom hogyan tevődik össze? Hát nyilván nagy szerepe van ebben a szakkollégiumnak. Nagyon sok barátomat ismertem meg, és különösen jó, hogy ezeket a barátokat nem teljesen ad hoc egy egyetemi sörözés vagy hasonló rendezvények kapcsán volt lehetőségem megismerni, mint ahogy az gyakran történik, hanem jellemzően egy közös cél megvalósításáért dolgozunk, és közben ezt a közös célt próbáljuk a gyakorlatba átültetni, megvalósítani, közben egyszerűen megismerjük egymást, és rájövünk, hogy egyébként mennyire egy hullámhosszon vagyunk, és ez így úgy marad egy természetes folyamat, hogy mégsem egy egyetemi buli asztaltársaság, hanem egy tapasztaltabb, megfontoltabb és céltudatosabb közösségé válik és baráti körré.
Hogy itt beszélgetek veled, olyan érzésem van, mintha nem is 22 éves lennél, hanem legalább 10 évvel idősebb. Mindenképpen példamutató a gondolkodásod, úgy gondolom, és nagyon sok fiatalnak úgy kéne gondolkodni, hogy te. A műsoridónk az lassan itt véget is ér, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy eljöttél a stúdióba, és megosztottad a gondolataidat.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további szép napot kívánok. Köszönöm szépen.